Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mivel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagybőti körlevele kapcsán félreértések és napvilágot láttak a médiában, fontosnak tartom világossá tenni a következőket, írt a Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke február 25-én közzétett nyilatkozatában. Idézzük. A püspöki konferencia nagybőti körlevelének semmiféle politikai indítatása nem volt. A körlevél elejének a szövegét alapvetően nem is a püspöki konferencia fogalmazta meg, hanem a kárpátaljai Szent Márton Karitász egyik munkatársa, aki körülbelül egy hónappal ezelőtt írt a kinti drámai helyzetről. A célunk a békéért való imádságra és az Ukrajnának szóló gyűjtésre való felhívás volt. A körlevél elején szerettük volna érzékeltetni, a Karitász munkatárs sorait idézve, hogy milyen óriási szükség van a segítségünkre, hiszen sok helyen napokig nincs fűtés, víz, hiányzik az élelem, a meleg ruházat, nem is beszélve a háború rengeteg sebesültjéről, halottjáról és arról a fájdalomról, amit mindez az ott élőknek okoz. Kérek minden jó akaratú embert, hogy csatlakozzon ehhez a gyűjtéshez, és így is mutassuk meg együttérzésünket, közelségünket az Ukrajnában a háborútól szenvedő embertársaink iránt. Fogalmazott Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke február 25-én közzétett nyilatkozatában. Megalakult az egyeztető törzs a kritikus infrastruktúra védelmére, közölte videó üzenetében Szalai Bobrovnicki Kristóf. A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megjelent videó üzenetében elmondta. Orbán Viktor miniszterelnök a védelmi tanácsülésén felkérte az egyeztető törzs megalapítására. Szalai Bobrovnicki Kristóf hozzátette. A kormány intézkedése alapján a Magyar Honvédség is erősíti az energetikai rendszer védelmét. A honvédség állománya az ország számos pontjára kitelepül. Az ehhez szükséges erők rendelkezésre állnak. Az egyeztető törzs munkájában több minisztérium is részt vesz. Ezzel egy időben a miniszterelnök parancsa alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elrendelték a drón repülés tilalmát. A tárcavezető hangsúlyozta, Ukrajna folyamatosan fenyeget és újabb lépésekkel gyakorol nyomást Magyarországra, az energetikai rendszer gyengítésével káoszt akar teremteni. A bizonytalanság előidézésén keresztül beavatkoznának az országgyűlési választásba, hogy Kijev és Brüsszel barát, vagyis háborúpárti kormányt segítsenek hatalomra, fogalmazott. Ennek a választásnak a biztonsága tétje, a gazdasági, pénzügyi és katonai biztonság, mondta a miniszterelnök a Megafon Klub elnevezésű rendezvényen Budapesten. Orbán Viktor kiemelte, az előállt kockázatos helyzetben, háborús szituációban nagyon sok minden befolyásolja, hogy lesz-e háború. Egy háborús szituációban pedig a magyar miniszterelnöknek döntenie kell háború és béke kérdésében, abban, hogy részt vesz-e az ő nemzete ebben a háborúban, vagy kimarad belőle, hogy van-e elég ereje, hogy ellenálljon a nyomásnak, ami gyakran zsarolás. Ez a helyzet előállt, mondta. Úgy hiszem, hogy a most előttünk álló választás lesz az európaiak és az oroszok közötti háborút megelőző utolsó választás. Erről szintén Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a Megafon Klub rendezvényén. A miniszterelnök hozzátette, az a kormány, amelyet most választunk, és az a parlamenti többség, amelyet most létrehozunk, dönt majd arról, hogy Magyarország ki akar-e maradni, és ki tud-e maradni egy ilyen helyzetben. Azt mondta, hogy az orosz-ukrán háború elmúlt 4 éve alatt soha olyan közel a háborúhoz nem álltunk, mint most. A szuverenista és magyar érdeket védő Orbán kormány Brüsszel és Kijev útjában van, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Tápió Szecsőn. Mencer Tamás a Tápió Szecsői Lakossági Fórum előtt tartott sajtótájékoztatón kiemelte. Az Orbán kormány nemet mond a háborúra, nemet mond a háború finanszírozására, nemet mond Ukrajna hosszú távú, 10 éves finanszírozására a magyarok pénzéből, nemet mond Ukrajna uniós tagságára, nemet mond, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, és így nemet mond az Orbán kormány rezsicsökkentésének eltörlésére is. Végül az időjárásról. Napos idő várható délutántól, főként nyugaton, kevés fátyol felhűvel, csapadék nélkül. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a déli eszél, máshol mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet napközben 6 és 13 fok között alakul. Délnyugat-nyugat felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Késő estére mínusz 1 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Most következő műsorunkban az Osztrák-Magyar Monarchia területén lévő gyógyfürdőkről, különböző fürdőzési lehetőségekről és az Osztrák Rivieráról beszélgetünk dr. Bartók Béla történésszel, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével. Ha tehetik, maradjanak velünk! Manapság nagyon sok termálfürdő épül ki Magyarországon, csak gondolhatunk is szűk hazánkra, Eger környékére. És megnézzük, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiában hol fürdőzhettek az elit réteg, hiszen azért az alsóbb néprétegeknek valószínűleg maradt akkor is a Tisza vagy a Duna. Osztrák-Magyar Monarchia területén melyek voltak a leghíresebb fürdőhelyek, ahova ilyenkor nyaranta vagy tavasztól őszig eljárhattak azok, akik gyógyfürdőzni vágytak?
Elég sok gyógyhely vagy gyógyfürdő volt, amit Kurortnak neveztek németül, ahol kurálták ugye magukat a polgárok. Olyan helyeket, településeket neveztek gyógyhelyeknek, ahol a talaj, vagy a víz, vagy az éghajlat orvosi kezelésre alkalmas volt. Na azért sokszor külterületen voltak, tehát nem mindig korábban lakott helységekkel épültek ki. Ezek ismertek voltak évszázadokon keresztül, akár a középkortól kezdve is, de elég szűk körben használták ezeket. Hát, hogyha az egész birodalmat nézzük, az Osztrák-Magyar Monarchiát, akkor rendkívül gazdag volt a monarchiának a fürdőkultúrája, akár Csehországot tekintjük, akár Ausztriát, akár magyarországi felvidéket, Erdélyt. Ezek ugye gyógyfürdők voltak, vagy a gyógyulást, a regenerálódást szolgálták, de külön kell majd beszélnünk a tengerpartról is, amely nem kimondottan gyógyász, vadászat, hanem inkább pihenési vagy szórakozási célból épült ki. Nem csak az osztrák-magyar monarchiában, tőlünk nyugatabbra, a Német Birodalomban, Franciaországban, Nagy-Britanniában is voltak már évszázadok óta fürdők. Az a spa, ugye, ami sokszor feltűnik mostanában különböző luxus fürdők vagy gyógyfürdők nevében, az tulajdonképpen egy belgiumi helyiség, városnak a neve. Ott alapozták meg azt a fajta gyógykezelést, amelyet ugye ma is sokfelé hirdetnek. Úgyhogy Belgiumnak is megvolt a kora újkorban, vagy legalább 18.-19. században egy sajátos fürdőkultúrája, különösen az angol középosztály és a felső tízezernek a tagjai kedvelték meg ezt a kontinentális üdülőhelyet vagy fürdőhelyet. Az éghalata is kedvező volt. Mert mondom, Angliában is voltak ilyenek, vagy adott esetben Franciaországban, vagy a legendás Vichy, de talán kevesebb volt, mint itt a kontinensnek a középső, vagy keleti részén. Érdekes, hogy Német-Osztrák területén az éghalat ugye eléggé zornak tűnik. Az is furcsának tűnik, hogy akár a keleti tenger partján is, ugye, ahol víz hőmérséklete is igen alacsony, ott is voltak gyógyfürdők a Mecklenburgban, a keleti tenger partján. Számunkra talán fontosabbak a csehországi fürdők, a legendás Karlsbádi, amit ugye ma Karlovy Varinak hívnak, vagy a Kiselkai neve ugyanaz most, vagy a Marienbádi, amit Mariánszki Laznénak hívnak. Ezek voltak, amelyek Csehországot híresítették. Ezen kívül persze számtalan más fürdés volt, ugye a bad kifejezés még ma is Németországban, vagy főleg Ausztria szerte utal erre a tevékenységre, még akkor is, hogyha a fürdőkultúra visszafelődött, vagy esetleg megszűnt, de a turistákat még ma is vonzza maga a név is. Hát ami Karlsbádot illeti, Löschner doktor volt az, aki nagyon ajánlotta a bécsi középosztály, a polgárság számára a karlsbádi fürdőt. Ugye beszéltünk a múltkor a természettudományoknak a fejlődéséről, azon belül az orvostudományról is, ugye meg a kémiáról is, és Egerben sem lehet a gyógyfürdőknek a kérdését megkerülni. Tudunk arról, hogy Egerben is már maga Markóth Ferenc is tudományos alapossággal vizsgálta az egri gyógyvizeknek az összetételét, hogy milyen kémiai elemek találhatók ezekben. Aztán persze még évtizedeknek kellett eltelnie, hogy rájöjjenek, hogy ezek milyen betegség gyógyítására vagy kezelésére alkalmasak. Hát Löschner doktor is ezt csinálta Karlsbádban, éveken keresztül vizsgálta a karlsbádi vizet, hogy milyen betegségeknek a gyógyítására alkalmas. Érdekes egyébként, most már furcsának tűnik, hogy hát nem csak ízületi vagy mozgásszervi betegségeket próbáltak gyógyítani, gyógyvíz segítsen, például ivókóra is volt.
Megitták azt az ivóvizetőt?
Igen, hát aki az orvosa tanácsára meglátogatott egy ilyen fürdőt, egy ilyen előkelő fürdőt, akkor például kapott egy olyan utasítás, hogy naponta minden reggel 3-4-5-6 pohár vizet igyon meg valamilyen gyógyvízből. Ezekben a csehországi fürdőkben ma is folyik a víz csapból, korabeli fényképeken vagy akár filmhíradóban lehet látni, hogy tucatnyi csőből folyik a víz folyamatosan, megállás nélkül, és akkor oda tartják a poharukat a vendégek, és rendszeresen iszogatnak. Az is előfordult, hogy szintén a középosztály esetében, most 1800-as évek végéről van szó, hogy sétálgattak órákon keresztül hatalmas parkjában a fürdőnek, és megálltak közben háromszor, és mindig megittak 5-6 pohár gyógyvizet. Utána folytatták a sétát, és ez is a kezelésnek egy része volt. Aztán, hogy reggel vagy este még milyen más kúrán vettek részt a vendégek, az a kezeléstől vagy a betegségtől függött adott esetben. Löschner doktor a karlsbádi víznek a felfedezője volt, és azt bizonyította, hogy milyen jó hatása van különböző betegségekre, és felkeltette a bécsiek érdeklődését, de tudunk egyébként, hogy Magyarországról is látogatták Karlsbádot, és majd később fogok erről beszélni, de döntő volt, amikor 1870-ben megépült a vasút Karlsbádig, a csehországi településig, ami egyébként nagyon-nagyon messze van, valahol a német határszélen van, és ami csak névrokonság, de volt egy Eger nevű csehországi város, na ennek a csehországi Egernek a közelében van Karlsbad, akárcsak Marienbad is szintén nyugat Csehországban. Szóval megépült Karlsbad vasút, és fokozatosan növekedett az érdeklődés, a látogatottság. 1911-ben már 71 ezer vendége volt Karlsbadnak, hát kisebb-nagyobb betegségekkel.
Ez éves szinten?
Igen, éves szinten, hát mondjuk az 20 ezer környékéről indult 1890-ben. Divat lett Karlsbadba menni, majd ez is érdekes téma, hogy egy társasági életnek a szintere lesz a fürdő. Talán a 21. században nem ilyen, viszont az ókori Rómában szintén hasonlóak voltak ezek legendás termák, ahol akár üzleteket kötöttek, a fürdők látogatói egész napot el tudtak tölteni. Valóságos szórakoztató központok voltak Rómában ezek a fürdőhelységek. Hát Kiszálka mellett inkább Marienbadról kéne néhány szót ejteni. Marienbadban 1872-ben jelent meg a vasút, ugye, hogy a vendégek még könnyebben eljussanak oda. Hát talán szerényebb volt, 1911-ben csak 25 ezer látogatója volt Marienbadnak, de legalább ez is híres és nevezetes csehországi fürdő lett.
Mitől vált egy fürdőhely gyógyfürdővé, milyen kritériumoknak kellett megfelelnie?
Maga az alapja, a kincs a gyógyvíz volt, ugye? A Magyarország esetében az elmúlt évtizedekben is látjuk, hogy jó dolog, meg egy nagyon szép adottság, hogyha gyógyvizet vagy termálvizet találnak valahol, de hát ez még kevés ahhoz, hogy idegenforgalmi látványosság legyen ebből, vagy ennek valamiféle vonzereje legyen. Szintén a 19-20. Század fordulóján már úgynevezett világfürdőkről beszélhetünk, hogyha valamelyik település szeretett volna elismert fürdővé válni, vagy versenyezni akart más fürdőkkel, akkor volt legalább négy olyan kritérium, vagy négy olyan szempont, amiben alkalmazkodnia kellett a régebbi ilyen karlsbadi vagy marienbadi intézményekhez. Például az első, a szórakozási lehetőségek fontosak volt. Ugye a vízről beszéltünk, ugye ez sokszor orvosi meg más jellegű kérdés volt. Sokszor nem is igazán érdekelte az embereket, hogy milyen összetétele van a víznek, milyen elem, hány százalékban található benne, még ha ki is volt írva, részletesen, alaposan. Maximálisan megbíztak az emberek az orvosokban, ugye beszéltünk itt a pozitivizmus kapcsán, hogy az orvostudomány, a gyógyászat és a gyógyszerek rendkívül népszerűek lettek, és akkor nem is beszéltünk ugye a röntgen sugárzásról is. Tehát optimisták voltak az emberek, és majdnem úgy hittek az orvosokban, meg az orvosoknak, mint a lelkészekben, vagy a papokban egy idő után. Szóval társas szórakozás lehetőségnek kellett lenni egy induló fürdőben, mert a társasági élet, vagy a társadalmi élet olyan fontos volt, mint maga a kúra. Ugye itt nap mint nap rengeteg emberrel találkozhattak a betegek, ugye az se volt mindegy, hogy ki milyen öltözékben megy oda, a hölgyek számára sem, meg a férfiak számára sem. Ez a hiányos öltözék, ami ugye most előfordul az ilyen gyógyfürdőkben, ez nem volt általános, hát könnyű öltözetet viseltek, de sokkal szigorúbb öltözködési szabályok voltak ilyen esetben is.
És mennyi ideig tartózkodott ott egy, hát mondjuk egy beteg egy gyógyfürdőben? Hát gondolom nem egy hétig.
Igen, még ma is mondanak ilyet az orvosok, hogy minimum 10 nap kell egy gyógyfürdőben, hogy valami érezhető hatás legyen a kúrának. De ugye ahhoz az kell, hogy naponta több órát töltsön a vízbe az ember. Ugye ami fiataloknak lehet, hogy nehézséget okoz, idősebbnek talán akkor is könnyebb volt, de ez azt jelenti, hogy egy-két hetet el kell tölteni ahhoz, hogy érezhető hatása jön, de ez a pénztárcától is függött. Tehát voltak olyan vendégek, akik az egész nyarat képesek voltak ott tölteni. Oda költöztek egy hónapra, vagy két hónapra, adott esetben 3 hónapra, hogyha olyan helyen éltek, valami zsúfolt nagyvárosban, vagy vidéken, arról is tudunk, hogy vidéki kastélyból, kúriából oda költöznek a lakók, esetleg családostul. Szóval nagyon sok szórakozási időtöltés lehetőséget kell adni a vendégnek, például a sportolásra, akár teniszezésről van szó, de lehet ez torna is, ugye ez a úgynevezett svéd torna, ugye a bordásfallal, meg mindenfajta más eszközökkel, nagyon divatos, hát az 1890-es években, persze életkortól, meg egészségi állapottól függően, de lehetőség volt kirándulásokra, és ugye ezek a fürdők sokszor hegyek között voltak, vagy erdős vidéken voltak, és órákon keresztül lehetett barangolni, úgymond túrázni. Itt a környéken persze, ez sem a mai felszerelésekkel gondolni, sokkal egyszerűbb és speciális öltözetben. De voltak színházak is. Színpadok is voltak sokszor egy-egy fürdőben, és társulatok váltották egymást, vagy koncerteket adtak, szimfonikus zenekarok, kamarazenekarok. Tudunk arról, hogy ilyen kis pavilonok voltak a fürdőben. Miközben ott jött-ment a vendégsereg, napernyővel a hölgyek, meg a férfiak sétapálcával, és kalapban mindenki. Közben a zenekar játszott, ez ilyen promenád koncert volt, ilyen háttérzajként ment a zene, adott esetben ilyen fúvózenek, a katonazenekar is játszott egy fürdőben, tehát nem leültek és szigorúan végkelt hallgatni a különböző szimfonikus műveket, hanem sétához ilyen háttérzenét szolgáltattak. Ez is kellemes volt, és nagyon szerették a fürdő vendégek, de volt, amikor esténként komoly koncertek voltak, tehát úgy, mint bármilyen más koncertteremben. Könyvtárak is voltak a valamire való gyógyfürdőkben, ugye olvasásra rengeteg lehetőség nyílt, vagy esetleg különböző játékokra is, akár szerencsejátékokra is adtak lehetőséget, de tudunk másfajta szórakozási lehetőségekről is. Tehát az a lényeg, hogy az időt a vendégek a gyógykezelés előtt, után vagy közben hasznosan tudják tölteni. Persze, hogy ehhez is pénz kellett. Megvolt mindennek az ára. Nem is beszélve arról, hogy milyen infrastruktúra volt meg ezek mögött. Ez egy csak a szórakozás lehet, a szabadidős lehetőség, ugye, hogy most is vannak ugye ilyen wellness centrumok, ugye most ilyen vízi szórakozás lehetőségek vannak, akkor talán a kulturális tevékenység fontosabb volt egy gyógyfürdőben. És mivel ugye ezek sokszor nem városban voltak, vagy nagyon picike városban voltak, ezért magának a fürdőnek kellett ilyen kultúrcentrumá válni. Ugye, mert most, hogyha elmegyünk valahová, akkor a fürdő valamilyen városban van. És a vendégek ugye a fürdés után, vagy előtt esetleg a városban szórakoznak. De amikor nem volt lehetőség, akkor a maguknak ezeknek a fürdő telepeknek kellett biztosítani a vendégnek a szórakoztatását. Mert egyébként nagyon unalmas lett volna az élet 3-4-5 héten keresztül.
A nők és férfiak együtt fürödtek?
Nem, egészen más volt a fürdőkultúra. Nők is más kezelést kaptak, más ellátásuk volt, ápolók, asszisztensek, meg a férfiaknak is. Lehet, hogy a házaspárnak csak az egyik tagja kapott valami kezelést, lehet, hogy csak a nőnek javasolta az orvosa, lehet, hogy csak a férfinak, de hát oda költöztek mind a ketten, és a nyaralásként töltötték az időt. De egyébként külön voltak a fürdési lehetőségek. Ugye ezek kád fürdőnek számítottak sokszor, de nem ilyen szabadtéri fürdőnek. Ugye most úgy gondoljuk, hogy 3-4 vagy 5 medence is lehetett, tehát nem voltak mindig ilyen szabadtéri medencék. Sokszor ezek zárt fürdők voltak, a gyógyvizet csöveken keresztül vezették a különböző helységbe, és akkor sokszor a medencék voltak zárt területen, most is vannak ilyenek, ugye, amiket télen lehet használni. Vagy kádakba folyt a víz, hát van a legendás Szolnoki Tisza szálló, ahol szintén termál vizet találtak, és az utóbbi időkig még a szállodának a csapjaiból is termál víz folyt. És rossz idő esetén a kádba engedve abba is lehetett fürdeni, a gyógyvízben. Tehát a tisztaszálló egyébként szintén legendás ilyen szempontból, az első világháború előtt alakították ki a Tiszaparton Szolnok városában. vendégek is fontosak volt, hozzátartoztak a gyógyfürdőkhöz. Hát az volt a lényeg, hogy tulajdonképpen mindenféle igénynek meg kellett felelni, különböző társadalmi rétegek, képviselőinek, értelmiségnek, újságíróknak, színészeknek, esetleg ugye középiskolai vagy egyetemi tanároknak, üzletembereknek, katonatisztek számára is vonzóvá kell tenni a helyet, vagy földbirtokosok számára is, és külföldiek számára is. Tehát nyitottnak kellett lenni egy fürdőhelynek sokféle tekintetben. Odafigyeltek nagyon a híres vendégekre, látogatókra, ezen reklámozták sokszor a monarchiának a fürdőhelyi magukat, tehát különösen ugye a császári család tagjai voltak azok, akik vonzották a vendégeket, hát kíváncsiak voltak az emberek akkor is, hogy esetleg kivel találkozik ez a főherceg, az a főherceg, vagy a főherceg nő, esetleg milyen ruhát visel, milyen kalapot visel, esetleg mi a divat most Bécsben, vagy honnan szerzi be ruháját a nagyságos, vagy a méltóságos asszony. De nem csak a császári család tagjét, hanem akár a főnemesség tagjét, vagy másokat is figyeltek a látogatók, ugye, akiket úgy akkor tulajdonképpen celebeknek tekinthettek. De milyen szempontból a kávéházhoz hasonlóan a fürdők is törekedtek a társadalmi egyenlőségre. Ugye beszéltünk a kávéházaknál, hogy azok is olyan fórumok voltak, amelyek megpróbálták eltüntetni a társadalmi különbségeket, ugye a férfiak között legalábbis. Itt is volt valami, de ez igazából csak ugye a középosztályra és a felső tízezerre vonatkozott. De már az is nagy volt, hogy a felső tízezer és a középosztály közötti különbséget legalábbis relativizálta néhány napra vagy néhány hétre felfüggesztették. Hát ugye érdekes lehetett egy tábornok vagy ezredessel találkozni, akinek ugye, aki fürdőruhában van, és egymás melletti kádban fürdőzik egy újságíróval mondjuk. Ez a oldottabbá tette, vagy közvetlenebbé tette a kapcsolatteremtés is. Ugye ez érdekes, mert ilyen esetben kialakulhatnak olyan ismeretség, olyan kapcsolatok, amelyek esetleg hosszabb ideig is eltartottak. De nem csak egy-két-három hétre szólnak az üdülés idejére, hanem éveken keresztül akár rendszeres visszatérő vendégek között is lehet ebből valami hosszantartó üzleti vagy társadalmi kapcsolat. Hát nagyon fontos volt, tehát, hogy a nemesség, a polgárság különböző rétege is képviseltessék magukat, aztán a külföldiek is megjelennek, hát tudunk arról, hogy hát az osztrák fürdőket látogatja mondjuk német császár, de akár ugye a birodalmi kormánynak a miniszterei, üzletemberek, bankárok is jönnek külföldről, hát nem csak a német birodalomból. Most a szövetségi rendszerek ellenére, meg ugye az első világháború előtti feszült hangulatlanére azért a boldog békeidők azt jelentették, hogy az üdülés tekintetében, vagy akár más szórakozás tekintetében ezek a különbségek, ellentétek megszűntek. Mert jó, hát megjelent egy francia bankár, vagy megjelent a montenegrói király, adott, vagy a görög király a családjával egy fürdőben, akkor az egzotikusnak tűnt, meg különlegesnek tűnt, meg hát idegen volt, meg lehet, hogy olyan országot képviselt, amivel szemben ugye előítéletei voltak a törzsvendégeknek, de néhány nap vagy néhány hét után lehet, hogy elfogadták őket, megbarátkoztak velük, és ez adott esetben a nemzetek közötti ellenszenvet is tompíthatta. Tehát a fürdőkben a különböző népcsoportok, nemzetiségeknek a közeledése is adva volt, vagy volt erre egy lehetőség, úgy, mint a kávéházakban. Ez a kozmopolitizmus is érdekes jellemzője volt a fürdőknek, úgy, mint a kávéházaknak, hogy oldottabb volt a légkör. Liberálisabb volt, szabadabb volt a légkör. Persze, hogy voltak magának a kezelésnek szigorú szabályai, meg azért voltak viselkedési szabályok is, de mégis, mint most is üdülés közben, egy kicsikét jobban elengedték magukat. Valahogy lazítottak a merev társadalmi szabályokon, vagy megkötöttségen a vendégek, és esetleg olyan dolgokat is kipróbáltak, vagy olyan emberekkel ugye szóba álltak, akikkel egyébként hétköznapokban, vagy évközben nem nagyon lett volna lehetőséget. Ezt nevezzük talán ugye kozmopolitizmusnak, ilyen világpolgári gondolkodásnak. Nem véletlenül mondják a németben ez a Weltbadnak, vagyis világfürdőnek, azokat a fürdőket, amelyeket ugye a külföldiek is előszeretettel látogatnak, rendkívül nyitottak, tehát nem csak a helyi lakosság számára, nem csak egy-egy ország polgárai számára, hanem sok esetben kimondottan megcéloznak külföldi vendégeket is. Még a vendégeket illeti, ugye akár a gazdaság üzleti életben is fontos szerepet töltöttek be, lehet, hogy akár egy vasútépítés, vagy valamiféle befektetés, vagy pénzügyi tranzakció megszületéshez, előkészítéshez egy fürdő kiváló hely volt, vagy akár diplomáciai tárgyalásokra is. Tudunk ilyenről is, hogy például 1865-ben Bad Gasteinben, egy ausztriai fürdőben találkozott Ferenc József császár, meg Első Vilmos császár, és közösen osztották fel annak a két dán tartománynak a kormányzását, amelyet az előző évben foglaltak el a német és az osztrák csapatok. De tudunk más ilyen diplomáciai eseményről, például 1914-ben, amikor ugye megtörténik a hadüzenet, akkor Ferenc József az öreg császár, ugye aki akkor 84 éves, Bad Ischlben gyógyítja magát, az Ischli fürdőbe Ausztriába, és ott írja alá a végzetes hadüzenetet, amit állítólag megfontolt és meggondolt alaposan. Tehát Bad Ischlnek van egy ilyen szerepe is, tehát diplomáciai eseményekre is sor kerülhetett. Sokszor ugye itt dőltek el lényeges dolgok, akár a gazdasági életből, akár a politikai, akár a külpolitikai életből is.
Milyen technikai háttere volt egy ilyen gyógyfürdőnek? De beszéltünk már arról, hogy kiépül a vasúthálózat, ezen kívül mikkel rendelkezett még?
Nagyon fontos volt az építészet a gyógyfürdőknél. Ugye a művészettörténészek, vagy az építészet kutatói is előszeretett tanulmányozzák ezt. Megvoltak maguk a gyógyhelyiségek, ahol a kezelés, a kúra folyt, ugye a tipikus orvosi berendezésekkel, és nem csak a kádok, hanem esetleg másfajta ilyen fizikoterápiás eszközökkel. Voltak villák, ugye ez is érdekes, mert ugye az utasában volt egy gyógyszálló, ugye ami olyan volt, mint egy sima hotel, ugye, amelyben több szoba volt, és több családot, vagy több vendéget helyeztek el. De voltak villák? Volt, akik magánházat tudtak ott még a fürdő területén is építeni. Ez nagyon érdekes, és különlegessé tette a gyógyfürdőket, amelyek óriási területen is, akár fák között, erdőkben is elterülhettek, és azonként voltak a kiszolgáló helységek vagy negyedek, ugye, amelyek esetleg istállók lehettek, szerelőműhelyek, hozzátartoztak a gyógyfürdőknek az épületeihez. Sokszor hatalmas kertek voltak, gyönyörű virágágyások, ezeket gondozni kellett, ugye a kertészetnek nagy szerepe volt a gyógyfürdőkben, parkokat alakítottak ki, akár még ugye kisebb vadaskertekkel is. Hát fontos volt ugye az, hogy ezek be voltak kerítve sokszor, tehát el voltak zárva a szűkebb környezettől. Több ilyen épületet ismerünk egyébként, hát most kettőt emelnék ki most Magyarország területéről, legendás volt Szabadka mellett a Palicsi fürdő. Ugye ez azért érdekes, mert ott a korabeli szecessziós építészet óriási hatást gyakorolt rá, és utóbbi években kezdték el restaurálni, felújítani a Palicsi fürdőnek az épületeit, de beszélhetnénk itt Heves megyében a Parádi fürdőről is, ugye mert Parádi fürdőnek is a ismertsége tulajdonképpen a dualizmus korában bontakozik ki. Hát előtte is ismert volt valamennyire, de ugye a Károly család lesz majd az, amely komoly befektetésnek tekinti majd a Parádfürdőt a szállodával és az ott folyó kezelésekkel együtt.
Balaton környékén nem voltak ekkoriban még neves fürdő?
Hát nem érdekes módon. Egyrészt ugye gyógyvizet nem találtak a Balaton környékén, se a déli parton, se az északi parton. Másrészt meg a szórakoztató jellegű, vagy más jellegű fürdés céljából pedig inkább a tengerpartra utaztak a lakosok. Na, az építészethez kapcsolódik még a negyedik kritériuma, és ezeknek a korabeli fürdőnek az infrastruktúra. De minden komfortot meg kellett adni egy fürdőnek, amely nagyvárosban megtalálható volt. Sokszor ezek a gyógyfürdők rendkívül fejlettek voltak, fejlettebbek voltak, mint a környező falvak. Tehát érdekes módon, ugye, sokszor ilyen paraszt falvak, vagy kisebb települések, földműves települések vették körül ezeket a fürdőket, amelyek ilyen zárványokat is alkothattak, különösen felvidéken vagy Erdélyben, és tehát infrastruktúrálisan fejlettebbek voltak. Jobb volt a közlekedés. Sok esetben volt vasútállomás, miközben lehet, hogy a falusiaknak sokkal többet kellett gyalogolni, hogy esetleg vonatra szálljanak. Sokkal volt a kommunikációs lehetőség. Volt távíróállomás, esetleg postaállomás volt a fürdőben, miközben a faluban 4-5 falunak volt egy postaállomása, vagy telefon esetleg. Sok esetben telefon először a gyógyfürdőben jelent meg, ott láthattak esetleg az alkalmazottak ilyet. Vagy a legfrissebb újságokat mindig a fürdőben kapták meg a vendégek. Egy panát kapcsán itt volt, aki megvizsgálta, hogy a környékbeliek milyen számban dolgoztak ott, mint alkalmazottak. Mennyire adott munkát az ott élőknek. Hát ő persze volt speciális tudás, amihez kellett speciális végzettség, egészségügyi végzettség, de a kiszolgáló személyzet alkalmazottak között mindenképpen minden fürdőben voltak egyébként környékbeliek. Hát Karlsbad meg Marienbad megdöbbentő, mert magában a településen is óriási német többség volt, de inkább német alkalmazottak dolgoztak ott, alig éltek csehek 100-200 fő mind a két városban. Tehát ez teljesen egy elnémetesedett város volt, és hát elrendezkedtek be. De ettől függetlenül, hogy csehek dolgozhattak ott.
Csak nyáron használták, nyáron mentek a fürdőbe, vagy télen is?
Hát inkább nyáron. Ugye most már az egy érdekes törekvés, hogy a fürdők megpróbálják ugye a szezont meghosszabbítani, de ezek inkább nyári fürdők voltak, sok esetben mondjuk május 1-től szeptember 30-áig tartott a szezon, vagy lehet, hogy később kezdődött. Nagyon fontos volt még, hogy üzletek is voltak a gyógyfürdőben, tehát fényűző árukínálatra volt szükség. Hát ugye ott is kisebb-nagyobb dolgokról gondoskodniuk kellett, vagy különböző szállástípusuk volt, különböző árfekvésű szobákat kaphattak a vendégek, különböző felszereltséggel, ugye adott esetben folyóvízzel, vagy zuhanyozóval, vagy angol vécével, ugye, ami abban az időben ugye a lakosság túlnyomó többsége számára teljesen ismeretlen volt. Nem is beszélve ugye a konyháról, az éttermet, a gyógyfürdőknek az éttermét szolgálta ki. Hát annak is alaposan felszereltnek kell, minden el kellett látni a konyhákat, ott is dolgozhattak esetleg környékbeliek, nők is vagy férfiak, és mindent elő kellett állítani, mindent el kellett készíteni, mire vendégüknek szükség volt. Lehet, hogy a legegzotikusabb, vagy legkülönlegesebb igényeik lehettek az étteremben a vendégeknek. Tehát a legmodernebb technika volt meg ezeken kívül, adott esetben az energiaellátás tekintetében bevezették a villanyt. Ugye miközben ugye mondom, a környező településeken még alig fordult elő, vagy esetleg a gázvilágítás jelent meg, akár a fűtési rendszer is modernebb volt, jobban szolgálta a kényelmét a vendégnek, hát hogyha adott esetben a szezon egy kicsikét elhúzódott, vagy az étteremnek, vagy más szempontból szükség volt valamiféle fűtési rendszerre. De a vízellátás, vízvetékrendszer, a szennyvízelvezetés szintén a gyógyfürdőkben jelent meg először. Ebből látszik, hogy ezek a gyógyfürdők, még hogyha szigetekként is voltak, de igyekeztek a lakosságnak az igényét kiszolgálni. Ez egy másik kérdés, hogy mennyire hatottak a régiónak a fejlődésére. Persze, hogyha viszonylag közel voltak egymáshoz kisebb, nagyobb fürdők, akkor ezeknek a hatása így összeadódott, és urbanizálta a környéket is. Tehát volt ennek egy valóban fejlesztő hatása, mint hogy most is ugye hiszünk ebben, hogy a fürdőkultúra, ugye a fürdőnek kiépítése, az jó hatással van egy-egy régiónak a fejlesztésére is.
beszéltünk arról, hogy volt tengerpartja az osztrák-magyar monarchiának. Hol épült ki az osztrák riviéra?
Hát az viszonylag kis területű volt az osztrák riviéra. Közigazgatásilag ez Görc és Gradiska grófsága volt, illetve az isztriai félsziget Triest városával, mert egyébként Triest volt az osztrák rivierának a központja, ugye nem véletlenül, hogy az olaszok évtizedeken keresztül szerették volna ezt a szép és látványos várost megszerezni, ez nem csak gazdasági értéke volt a tengeri kereskedelem tekintetében, hanem nagyon vonzott a Triest a turistákat is, de a kevésbé ismert Grado, vagy Portorož, ami ma ugye Szlovéniának a része, vagy Duino, Brioni és Abbázia, ezek voltak azok a központok az osztrák rivieren, amelyek vonzották már 1890-es évektől kezdve a különösen a bécsi lakosságot. Tehát ugye Brioninak a vonzerejét még a kommunista Jugoszláviában is megőrizték, hát a Tito Marshallnak személyesen volt ott egy nagyon látványos luxus nyaralója. Tehát ő tudta, hogy mi az értéke Brioninak, hát Duinóban, ugye a Miramare kastélyban szintén neves Habsburg családtagok vendégeskedtek, de akár Rainer Maria Rilke költő is verseket írt Duinóban. Portorožnak a neve Portorozé volt, Abbázia meg tulajdonképpen az olasz neve ennek a településnek, ugye horvát néven ma úgy hívják, hogy Opatija, de érdekes módon a német nevétől nem is, meg Szent Jakobnak nevezték, mert itt a Rivieren ugye a lakosság összetétele alapján ugye legalább három neve volt a településnek, és akkor a mi fiúménkről még nem is beszéltünk. Nagyon fontos volt az osztrák Riviera szempontjából, hogy közvetlen vasúti összekötetés megépült. Zemmeringtől kezdve gyakorlatilag folyamatosan átszállás nélkül le lehetett jutni az Adriai tenger partjára, ugye mert ez az Adriai tengernek a partja. És ez nagyban megnövelte a vasúti közlekedés ennek az Adriának a vonzerét.
Budapestről is jött Fiumébe vasútvonal?
Igen, hát a déli vasút innen kapta nevét, a déli pályaudvar innen kapta nevét, ugye Budán megépült a pályaudvar, és onnan indultak azok a vonatok, amelyek ugye hát a Velencei tó, meg a Balatonnak a déli partján keresztül, gyakorlatilag és Horvátországon keresztül átszállás nélkül vitték az utasokat. Hát még maga Kusztonyai Dezső is meséli valamelyik novellájában, hogy szombat déli még dolgoztak Budapesten a köztisztviselők adott esetben, de délután 3 órakor már ültek a Fiumé vonaton. És este már Fiumében tudtak vacsorázni, és ha kivettek egy szobát, akkor még vasárnap belefért egy fürdés is a tengerbe. Ez nem volt rendszeres, de a budapesti középosztály egy része ezt megengedhette magának, hogy hétvégére, ha nem is Siófokra, mint ugye ez mostanában divat, nem Fiumébe leutazzanak egy éjszakára, és néhány órát eltöltsenek a tengerben, vagy a tengerparton.
Középosztály az inkább Fiumébe járt.
A budapesti. És majd, amikor ugye Trianon után ugye elveszik Fiumé, akkor kezdik igazából felfedezni a Balatonnak a déli partját. Előtte is vannak már próbálkozások, ugye Jókai Mór, ugye Balatonfüreden épít villát, meg mások is építkeznek ott, de a gazdagabbak számára még az Adriai tenger, meg a tengerpart a vonzó. És utána, ugye Tátra után fedezik fel a Mátrát, meg a Bükköt 1920-as években, ugyanúgy a Adriai tenger helyett szépen lassan kezd kiépülni a Balatonnak a partvidéke. Nem vett, hogy Magyar tengernek nevezik később a Balaton, de nem tudja pótolni ugye a Balatonnak a látványa, meg az érzése magát a tengert, mert azért mindenképpen, hát a tengert azt látni kell is, meg érezni is kell. 1884-ben épült Abbáziában az első hotel egyébként. Elég hamar megérkezik a vasút is, és villamost vezetnek be, ami szintén a közlekedést segíti, és 1894-ben itt is császár találkozó van, Ferenc József II. Vilmos császárral találkozik, de Abbázia igazából a felső középosztálynak lesz a nyaralóhelye, a leggazdagabbaknak a nyaralóhelye, villákkal, palotákkal, és mondom, hogy magának a császári családnak a tagja is gyakran megfordulnak itt, akár ugye Rudolf trónörökös, később Ferenc Ferdinánd trónörökös, de Erzsébet királyné is korábban szerette ezt a környéket. Mondhatjuk sznobizmusnak, hogy ugye az onacsabb rangúak is próbálják utánozni a gazdagabbakat, akár a nyaralási szokásaikat is, mert adott esetben a fürdőkultúra is erről szól, hogy hát jó, persze egészségügyi oka is vannak, de a felfelé törekvést, a felemelkedésnek a vágyát, vagy az álmát, vagy az ábrándját szolgálja az, hogy ha nem is 5 hétre, nem is 6 hétre, legalább 1-2 hétre elmennek olyan fürdőbe, akár tengeri fürdőbe, vagy akár gyógyfürdőbe sokan nyaralni, ahol a felső 10 000 nyaral, vagy a felső 10 000 gyógyítja magát. Tehát ez a társadalmi mobilitásnak az egyik szempontja volt a fürdőkultúra.
Magyarokról tudunk, akik ott rendszeresen megfordultak, hogy valamiért kötődnek ahhoz a helyhez?
Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó kérdés volt. Tudunk például Arany Jánosról, aki a köszvényét és mindenfajta mozgásszervi betegséget nagyon gyakran gyógyfürdőkbe gyógyította, nem csak a felvidékre járt, de is megfordult Csehországban, Karlsbadban is, de később a 19-20. Század fordulóján akár a nyugatnak az írói, költői is, akik megengedhették ezt maguknak, de akár üzletemberek, bankárok, gyártulajdonosok is rendszeresen látogatták az ausztriai fürdőket, szanatóriumokat, akár gyógyfürdők voltak ezek, akár másfajta jellegű szanatóriumok, de most itt csak a fürdőkről beszéltünk, de ugye voltak ilyen hegyvidéki szanatóriumok is, ahol a tüdőbetegeket gyógyították, de az egésznek az infrastruktúrája, meg az egésznek a környezete hasonlóképpen épült ki. Egy hegyvidéki, akár egy tátrai, vagy akár egy alpokbeli gyógyüdülőnek a szanatórium, vagy svájci gyógyüdülőnek a berendezése, csak ugye ott nem a vízes kezelés volt az elsődleges, hanem inkább a jó levegőn, a magas hegységi levegőn történő folyamatos mozgás vagy ott tartózkodás volt, aminek jó hatása volt. Nem beszéltünk itt az osztrák fürdőkről, csak a cseh fürdőkről egyelőre, de Badislnek a neve elhangzott. Én még igazából Bad Gasteint említeném meg, amelyhez még Egernek is van köze. Talán kevesen tudják, hogy Pirker egriesek. Az első között volt, aki Bad Hofgasteinben egy gyógyszállót épített. A napóleoni háborúk után, sőt, pirkerések még egyet épített Karlsbadban is, ugye az alapítás szerint a rokkant katonák számára. A hosszú napóleoni háborúk után 10 000 számmal voltak beteg, rokkant veteránok a birodalomban, nem csak Magyarországon, osztrák tartományokban is. Azon kívül persze, hogy adott esetben akár az érsek is, vagy más nevezetes személyeknek is szükség volt gyógykezelésre, és pirkerések neve többször előfordul Bad Hofgasteinben, még Karlsbadban is van neki emléktáblája, ezt nem tudom, hogy tudják-e az egriek, de kimondottan Hofgastein volt az, amiért nagyon sokat tett. Első Ferenc Habsburg császárral együttműködve, maga a császár is kitüntetést adott az egrieseknek, elismerést kapott érte, hogy milyen sokat tett a gyógykezelés érdekében. Egyébként 1825-ben alapított az első gyógyszállót pirkerések ebben a városban. De tudunk arról is, hogy hát ugye Egerben is volt gyógyfürdő, és voltak, akik itt kezeltették magukat, de Egerből is az igazán gazdagok azok inkább külföldre utaztak. Tudunk arról, hogy akár a főispán, akár valamelyik érsek nyáron 1-2 hétre elutazott ő is akár Marienbadba. Némelyik levélnek az alján ott van Marienbadnak, vagy Karlsbadnak a neve, vagy Badislnek a neve. Hogyha nyáron is valami hivatalos ügyet kellett intézni, akkor a levéltárban megtaláljuk azokat a dokumentumokat, hogy pontosan melyik fürdőben írta alá az ott vendégeskedő időző, Heves vármegyei vagy egri nevezetes személyiség a különböző sorait. Tehát nyáron hiába volt szabadság, hiába mentek fürdőbe, ott is el kellett bizonyos hivatalos dolgokat intézni.
Magyarország mely területe volt nevezetes az osztrák-magyar monarchiában a fürdőiről?
Már ugye beszéltünk a csehországi fürdőkről, legismertebbekről persze, sokkal több van, vagy a legismertebb ausztriai fürdőkről, de külön lehetne beszélni a magyarországi fürdőkről, és ugye Palicsot már említettem, az, a délvidék az megint egy érdekes történet, hogy horvátországi fürdők, és nem a tengeri fürdőkről van szó. De itt a felvidék, ugye majd Szlovákia területén, most is találtunk akár Pöstjénről, beszélhetünk akár kisebb-nagyobb közép-szlovákiai vagy kelet-szlovákiai fürdőkről. Az erdélyi fürdőkről lehetne még beszélni, mert az utóbbi 25 évben aztán meg szépen újjászülettek ezek a mondjuk a tusnádi fürdő, meg más nevezetes helyek, mert érdekes módon Erdély mindig is bővelkedett ásványvizekben, meg a gyógyhatását akár a torjai büdös barlangnak elég hamar felfedezték, vagy a szovátai medvetónak. És vannak római kori előzménye az erdélyi fürdő kultúrának, magában Erdélyben algyógyot tartják ilyen gyógyfürdőnek, amit néhány forrás szerint már állítok a rómaiak is, római császárkorban is használtak. Hát a Herkules fürdő az nem kimondottan Erdélyhez kapcsolódik, de ott meg egy ókori Herkules szentét találtak, ugye ez a bánságban van, és ez mind a mai napig reklámfogásnak számít, hogy az erdélyi fürdőkultúra akár 2000 éves is, vagy majdnem 2000 éves lehet. Érdekes, hogy Erdélytől délre, tehát Havasalföldön, vagy akár a Balkánon, meg keletre már nem volt ilyen közép- és nyugat-európára jellemző fürdővilág. Tehát így is meg lehetne fogni ugye kelet- és nyugat-európa határát, nem csak a reformáció tekintetében, hogy addig tart Európa, vagy addig tart ugye Nyugat-Európa, ameddig a reformációnak a kulturális hatása érezhető, hanem a fürdőkultúra tekintetében is, hogy ahol még vannak ilyen kisebb, nagyobb, békebeli fürdők, vagy van ennek nyoma, az Nyugat-Európához, vagy adott esetben nyugathoz tartozik, ahol nincsenek, az meg már inkább ázsiai jellemzői vannak. Sokáig csak parasztfürdők voltak Erdélyben, erről is beszéltünk. Ugye mi csak a székely, vagy a román, vagy a magyar lakosság ismert, vagy használt, mondjuk a Hargitai hegységben, de igazából ez még nem társasági élet volt, ugye ismerték a paraszt emberek, oda jártak, persze, ha volt idejük a sok-sok munka mellett, volt, ahol esetleg kúrát is alkalmaztak, aztán a borszéki víz története szintén kapcsolatban a fürdőkultúrával, még hogyha inkább isszák, nem pedig fürdeni szoktak ebben. Igazából Erdélyben is 1868 után lendült fel a fürdőélet, és egy sajátos helyzet alakult ki, akár Jegenye fürdőről lehet beszélni. Herman Antal, a Kolozsvári Egyetemnek a magántanára, és a néprajz első professzora 1890-ben 20 évre bérbe vette, és művész nyaralóként akarta Jegenye fürdőt működtetni. Budapesti értelmiségieket sikerült oda csalogatni néhány évig, de sajnos csődbe ment a vállalkozás, és be kellett zárni, viszont a Jegenye fürdői vendégek fedezték fel Kalotaszeget, hogy ezt a néprajzilag, etnográfilag csodálatos vidéket, és lehet, hogy ez hozzájárult Kalotaszegnek a elismeréséhez, illetve akár a szecesszió elterjedéséhez, hiszen tudjuk, hogy pont a 20. század elején a kalotaszegi díszítőminták, az erdélyi díszítés, az építészet, meg népi kézműipar az, ami a magyarországi szecesszióra óriási hatást gyakorolt. A fürdők demokráciáján meg azt értették Erdélyben is, hogy az arisztokrácia és a szegényebb birtokosok, polgárok, még ha nem is ugye közvetlenül érintkezve, de egy helyen, egy szűk helyen nyaraltak, és ugye mondtam, hogy kevésbé voltak ugye merevek ezek a érintkezési formák. De ezen kívül voltak népfürdők is, most is tapasztaltunk ilyet, hogy a luxus fürdő mellett van egy olcsóbb, szűkebb területű fürdő adott esetben, hát a vizet nem lehetett sokszor elrekeszteni, hanem legfeljebb ugye a csövekbe próbálta különböző irányba terelni, és jobb esetben ugye a környékbeli szegényebb lakosságnak is volt lehetősége sokkal egyszerűbb körülmények között élvezni a gyógyvizeknek a hatását. Beszéltünk Szejkefürdőről, amit talán most is a turisták egyik ismert állomása. Székelyudvarhely mellett van, vagy Sepsiszentgyörgy mellett Sugás, Szamosújvár mellett Kérő, Szeben közelében Vízakna, Dél-Erdélyben van még Felsőbajon, meg Zajzon is. Aztán Temesvár környéken ott volt a Buziás fürdő, hogyha csak ezeket nézzük meg. Hát ez is olyan, mint amit beszéltünk a kávéházakról tulajdonképpen, hogy a nyugati régióban ezek fejlettebbek voltak, jobban kiépítettek voltak, és hogy ez a kultúrlejtő a fürdőkultúrában is érvényesült, hogy megyünk kelet felé, akár ugye a délvidékre, akár Erdély felé, törekszenek a fürdők arra, hogy minél kényelmesebb körülményeket teremtsenek a vendégek számára, megadjanak, amit lehet, hát a villanyvilágítás nem is, de minél több újságot adott esetben, vasúti közlekedést, egyáltalán a megközelíthetőséget biztosítsák a vendégek számára, tehát kicsiben megpróbálják megvalósítani, amit a legdrágább, legfényűző fürdők adnak, és vannak olyan fürdők Erdélyben is, amelyek megmaradnak, fennmaradnak, elég ugye, hogyha a legendás Tusnád fürdőre gondolunk, vagy Szovátára, ahol láttuk a villákat, kiépül egy sajátos negyed ott is, és ott sem csak a gyógykezelés volt az elsődleges, hanem a társasági vagy társadalmi élet is, mindenfajta szórakozás lehetőséggel, infrastruktúrával, adott esetben még román vendégek is érkeznek Havasalföldről, Moldvából, meg az is elképzelhető, hogy erdélyi román értelmiség, vagy az erdélyi román középrétegek és a bukarestiek és havasalföldiek különböző politikai kérdéseket tárgyalnak meg. vagy gazdasági üzleteket kötnek. Tehát a románok számára is az erdélyfürdők nagyon fontos találkozási pontok voltak, de akár magyarok és az erdélyek között is, vagy az Erdélyen belül is ilyenek számítottak. Talán nagyobb volt ilyen szempontból jelentősége fürdőknek, tehát társadalmi szempontból, kulturális szempontból, mint egészségügyi vagy gyógyászati szempontból.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a 19. század második felében és a 20. század elején az osztrák-magyar monarchia területén kibontakozó népszerű fürdőkultúráról, gyógyfürdőkről és az úgynevezett osztrák riviéráról beszélt dr. Bartók Béla történész, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz.